Ismét véres harcok törtek ki Kijev belvárosában, azt sem lehet tudni, hányan haltak meg. Nyugat-Ukrajnában a tüntetők kezén a kormányépületek, a rendőrök átállnak. Összefogással a lehetetlennek tűnő feladatok is lehetségesek, mondta Orbán Viktor Komáromban az új gát alapkőletételénél. Jó napot kívánok! Véres harcok dúlnak Kijevben az ellenzéki tüntetők és a belügyi alakulatok között. Az áldozatok számáról ellentmondó hírek érkeznek. Az a helyszínen készült képek alapján biztosnak tűnik, hogy ismét több tucat halottja van a kora reggel kiújuló összecsapásoknak. Ezeken a felvételeken a pillanatnyi helyzetkép látható, a főtéren több ezer ember erősíti a barikádokat. Szemtanúk szerint sok ember halálát mesterlövészek okozták. Janukovics elnök egyelőre nem mond le, a hivatala szerint a radikális tüntetők felelősek a vérontásért. Közben a BBC tudósítója azt jelentette, hogy több rohamrendőr is átállt már a tüntetők oldalára, és az ellenzékiek szerint több nyugat-ukrajnai város is az ő kezükön van már. Az ukrán-lengyel határon több átkelőt lezártak. Itthon a belügyminiszter összehívta az operatív törzs ülését. Hamarosan kapcsoljuk tudósítónkat, és most jöjjenek a részletek. Reggel ismét harcok kezdődtek Kijevben a függetlenség terén. Ez azt jelenti, hogy hiába kötött fegyverszünetet az éjjel az ukrán elnök és az ellenzék. Egész délelőtt heves összecsapások voltak a tüntetők és a rendfenntartók között. Közben nemrég elkezdték kiüríteni a parlamentet, a miniszterelnöki hivatalt és a főtéren álló szállodát. Megrázó felvételek következnek.
Nyoma sincs az éjjel kötött fegyverszünetnek Kijevben. Reggel ismét heves utcai harcok törtek ki a központban. A függetlenség téren fegyverek ropogását lehetett hallani. A tüntetők gumiabroncsokat égettek, hogy a sűrű fekete füsttel akadályozzák a rohamrendőrök támadását, de gyújtópalackokkal és kövekkel is dobálták őket. Nem vagyunk terroristák. Eljött azonban az a pont, amikor a békés tárgyalásoknak már semmi értelme. Eddig tűrtük a korrupciót, és hogy szétlopják az országot, mondta ez a tüntető. A felvételek tanúsága szerint több civil használt puskát is. Habár a belügyminisztérium szerint csak a felkelők lőttek a rendőrökre, az egyenruhásokon kívül több tucat demonstráló is súlyosan megsérült. Percenként hozták őket hordágyakon. Többükön szemmel láthatóan lőttsebek voltak. Többen meg is haltak, általában tarkótájon érte őket a lövedék. A tüntetők szerint ez arra utal, hogy mesterlövészek végeztek velük. A sebesülteket és holttesteket folyamatosan szállítják a téren kialakított mobil kórházba. Az elmúlt három nap összecsapásaiban már több tucatnyian meghaltak. Tüntetők, rendőrök és újságírók egyaránt. Az áldozatok száma óráról órára nő. Viktor Janukovics elnök várhatóan ma újabb tárgyalásokat kezd a vérontás megállítása érdekében. Ukrajnában november óta folyamatosak a kormány ellenes tüntetések, miután az elnök orosz nyomásra elállt az EU-val kidolgozott társulási és szabadkereskedelmi megállapodás aláírásától. A békés tiltakozások januárban fordultak át utcai véres összecsapásokba.
Most telefonon kapcsoljuk az MTI kijevi tudósítóját, Kovács Andreát. Szervusz Andrea, mik a legfrissebb hírek Kijevben?
Szervusz, üdvözlöm a tévénézőket! Továbbra is heves harcok folynak a kormánynegyedben és a függetlenség terén Kijevben. A halálos áldozatok száma egyre növekszik. Az ellenzéki tüntetők egyik orvos arról számolt, hogy 13 halálos áldozatot számoltak eddig össze, és valamennyien lőtsérüléssel, ami arra utal, hogy rendőri mesterlövészek lőtték ki őket.
Több forrásból is azt hallani tehát, hogy rendőrök átállnak a tüntetők oldalára. Hallottál-e te erről, Andrea? Meg tudod-e ezt erősíteni?
Nem igazán átállásról van szó, hanem megadásról. Tehát az itteni hírek szerint több tucatnyi rendőr adta meg magát a tüntetőknek. Felemelt kézzel jöttek a tüntetők elé, és letették a fegyvert.
Kovács Andrea, köszönjük szépen! Néhány perccel ezelőtt sikerült elérnünk telefonon az MTI fotóriporterét. Belicai László a reggeli véres harcok után ért a kijevi főtérre. Arról számolt be, hogy több holttestet is látott a tüntetők táborában.
A délelőtt folyamán itt vagyok kint a ezen a főtéren, a Majdanon. Gyakorlatilag most a barikádokat építik át, mert reggel állítólag volt ez az összecsapás a rendőrökkel, amit én nem láttam még, amikor sikerült kijebb szorítani a barikádokat tulajdonképpen, hogy ezt a bizonyos frontot alatt nevezzük így. A régi barikádokat most viszik arrébb tulajdonképpen. Ezen dolgozik gyakorlatilag mindenki a téren.
Interneten keresztül értük el Cakó Istvánt, aki Kijevben él. Tegnap hajnalban felrobbantották irodáját a Függetlenség terén. A férfi azt mondta, az ukrán főváros centruma megközelíthetetlen, és a várost is körbevették már, hogy ne érkezzenek újabb tüntetők Kijevbe. Mindeközben a külvárosban viszonylagos nyugalom van.
Nem próbáltam meg elindulni, láttam a híradásokban az összecsapásokat, láttam az információkat, hogy se metróval, se villamossal, se busszal, tehát tömegközlekedés nem működik benne a központban, az állomások le vannak zárva, a környéke el lehet jutni külvárosokban, ott nincs probléma, utána pedig csak gyalogosan.
Nyugalom volt Nyugat-Ukrajna nagyvárosaiban ma délelőtt. A tüntetők minden nagyobb városban megszállták a közigazgatási, rendőrségi, ügyészségi épületeket. Lemberg közelében a lengyel határátkelőt is lezárták, Kijev felé határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés. Luckban a kormányellenes tüntetők megtámadták a helyi közigazgatás vezetőjét azután, hogy többszöri felszólítása sem mondott le. A politikust leteperték, bilincset tettek a kezére és összerugdosták. Kárpátalján, Ungváron a megyei közigazgatási hivatalt továbbra is a diákok és a tüntetők ellenőrzik. Úgy tudni, Ungváron a rendőrség délután esküdtesz a nép mellett, vagyis átállnak a tüntetők oldalára. Összehívta az operatív törzset Pintér Sándor belügyminiszter, hogy összehangolja az ukrán helyzettel kapcsolatos intézkedéseket. A belügyminisztérium közlése szerint a rendőrség, a katasztrófavédelem, a bevándorlási és állampolgársági hivatal, valamint az országos mentőszolgálat felkészült az ukrajnai válság kezelésére. Ma Kijevbe érkezett a francia, a német és a lengyel külügyminiszter, hogy találkozzanak és tárgyaljanak a kormány és az ellenzék képviselőivel. A három tárcavezető Kijevből Brüsszelbe repül. Az EU tagállamok külügyminiszterei még ma rendkívüli ülést tartanak az ukrán helyzetről, és vizsgálják a szankciók lehetőségét az ukrajnai erőszakos események felelőseivel szemben. A külügyminisztérium a fokozott kockázatú országok közé sorolta Ukrajnát, ezért a tárca arra figyelmezteti a magyarokat, hogy csak halaszthatatlan ügyben utazzanak Kijevbe. Németh Zsolt külügyi államtitkár az Estében azt mondta, elkerülhetetlennek tartja a szankciók bevezetését az ukrán helyzet felelőseivel szemben. Hozzátette, az uniós külügyminiszterek mai rendkívüli tanácskozásán dőlhet el pontosan, hogy a közösség milyen szankciókat vezethet be.
Fontos kérdés, hogy Európa milyen szerepet tud vállalni. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben elkerülhetetlen, hogy szankciókat vezessen be ukrán hatalomnak és a konfliktusnak és a politikai helyzet kialakulásának a felelősei viszonylatában, hogy milyen szankciók kerülnek bevezetésre, ez lesz a holnapi külügyi tanácsülésnek az egyik legfontosabb napirendje.
Ha van összefogás, akkor a lehetetlennek tűnő feladatokra is képesek vagyunk, mondta Orbán Viktor Komáromban a várost, almásfűzítőt és a térséget védő gátrendszer alapkőletételekor. A 7 milliárd forintos beruházás 29 ezer embert és fontos ipari üzemeket véd majd az áradásoktól. A kormányfő beszédében a közelmúlt katasztrófáit számba véve megemlítette a kolontári vörösiszapömlést, a beregi és a borsodi árvizeket, amelyek után összefogással újjáépítették az érintett területeket. Azt mondta, idézem, ezekből egyetlen tanulságot vonok le, nekünk ne mondják, hogy valami lehetetlen.
Erre a vízre is azt mondták az évszázad árvizére, hogy lehetetlen megfogni. A beregi újjáépítésre azt mondták, hogy nem lehet egy év alatt megcsinálni. Kolontára azt mondták, hogy azt soha többet újjáépíteni nem lehet. És sorolhatnám tovább. És mindegyiket megcsináltuk. Azért csináltuk, mert tisztelt hölgyeim és uraim, mert Magyarországon 2010 után, illetve visszagondolva még a 2002 előtti időkre, volt összefogás. És ha van összefogás, akkor a lehetetlennek tűnő feladatokra is képesek vagyunk.
Húsvét után folytassuk a párbeszédet. Ezt javasolja Orbán Viktor abban a válaszlevélben, amit a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetőségének küldött. A Mazsihisz február elején kérte a miniszterelnököt, hogy állítsa le a Szabadságtérre tervezett német megszállási emlékmű felállítását. Orbán Viktor írásban emlékeztetett rá, hogy február 15-én a választási kampány hivatalosan is elkezdődött, majd úgy fogalmaz, belátom, hogy a mostani pillanat alig ha alkalmas arra, hogy együttérzéssel és higgadtan mondhassuk el véleményünket egymásnak. A kormányfő szavai szerint az a veszély fenyeget, hogy idézem, a legnagyobb jó szándék mellett sem halljuk meg egymás hangját. Ezért javasolja, hogy a párbeszéd húsvét után folytatódjon. A levelet Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője juttatta el az MTI-hez. Egy tegnap megjelent kormányhatározat szerint március közepéről május végére módosították az emlékmű megvalósításának határidejét. A Mazsihisz vezetősége azt közölte, tanulmányozzák a miniszterelnök levelét. Kívülről támogatja a baloldali szövetséget Bokros Lajos pártja. Tegnap írták alá az erről szóló megállapodást. Mesterházy Attila ugyan kizárta, hogy együttműködésüknek hatása lenne a baloldal gazdaságpolitikájára, a volt pénzügyminiszter azonban azt mondta, van közös programpontjuk. A liberális Fodor Gábor a ma reggelben kiemelkedő politikai szereplőnek nevezte a volt pénzügyminisztert. A fideszes Kósa Lajos viszont azt mondta, összeállt a nagy megszorítás csapat.
Egyek közelebb?
Igen, így megfelelő közösen.
Egyek közelebb, tessék.
Tegnap állapodott meg arról Mesterházy Attilával Bokros Lajos, hogy pártja, igen, a Modern Magyarországért Mozgalom is a baloldali pártszövetséget támogatja a kampányban.
Nem kértünk, és nem is kaptunk sem listás helyeket, sem egyéni választókerületi jelöltségeket.
Bokros Lajos a Horn kormány pénzügyminisztere volt 1995 és 96 között. Többször belépett és többször ki is lépett az MSZP-ből.
Az első intézkedés az...
Az úgynevezett Bokros csomagról ismerik a legtöbben, amit két héttel azután vezetett be, hogy pénzügyminiszter lett.
Tandíjat vezetünk be a felsőoktatási intézményeknél.
Felsőoktatási tandíjat vezettek be, drasztikusan leértékelték a forintot, szigorítottak a családi pótlék rendszerén, vámpótlékot vezettek be és növelték a fogyasztási adókat. A nemzetközi pénzügyi szervezetek és a befektetők akkor üdvözölték az intézkedéseket, Magyarországon viszont az emberek tüntettek a megszorítások ellen.
Fejlődési pályára állította a magyar gazdaságot.
Mesterházy Attila most azt mondta, országmentő csomag volt a Bokros csomag.
Egy olyan országmentő csomag volt, amelyik nélkülözhetetlen és szükséges volt ahhoz, hogy Magyarország fejlődési pályára állhasson.
Mesterházy Attila kizárta, hogy a Bokros Lajossal való együttműködés hatással lenne a baloldali pártszövetség gazdaságpolitikájára.
Az összefogás pártjainak a gazdasági programja készen áll, készen van, most már több hónapja, és ezeket a programpontokat összefésültük, így az ilyen típusú szakmapolitikai kérdésekre nem terjed ki ez a megállapodás.
Bokros Lajos viszont fontosnak tartotta kiegészíteni Mesterházy Attilát, és azt mondta, van közös gazdaságpolitikai programpontjuk. Úgy fogalmazott, a négy pontos megállapodás egyik része éppen a közös gazdaságpolitikai célokról szól.
Nem tudom megállni, hogy mielőtt az ön kérdésére válaszoljak, ne tegyek hozzá két mondatot ahhoz, hogy a gazdaságpolitikai alapvetés tekintetében van-e közös program, morzsa, szilánk, elem. Van. A hármas pont a következőképpen hangzik. Ésszerű, szakszerű, stabil, kiszámítható és becsületes gazdaságpolitikával visszaszerezzük a vállalkozók és a befektetők bizalmát.
A baloldali pártszövetség tagja, a liberális Fodor Gábor a ma reggelben elismerte, Bokros Lajost ellentmondásosan ítélik meg az emberek.
Ő egy olyan jelentős, kiemelkedő politikai szereplő volt azért a 90-es években, akinek ma is helye van szerintem egy ilyen együttműködésben.
Ahogy a kampány erősödik, hogy egyre hülyébb ötletek jönnek elő.
Schmuck Andor, a szociáldemokraták elnöke viszont azt mondta, idézem, hülye ötlet Mesterházy Attila és Bokros Lajos megállapodása.
Az ellenzéki térfél úgy néz ki, hogy ez a szövetség most sikerült megszerezni Bokros Lajost, akkor azt tudom mondani, hogy ez lelkük rajta.
Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke, a ma reggelben úgy fogalmazott, összeállt a nagy gárda.
A megszorítás csapatból Bokros Lajos minden megszorításokat, csak nem hiányozhat, nem? Hát ez milyen dolog lenne? Hiszen Bokros Lajos nevéhez fűződik az első igazán jelentős. jelentős megszorító csomag.
Bokros Lajos tegnap a megállapodás után azt mondta, sok mindenben nem ért egyet szövetségeseivel. Például nem értenek egyet azzal a jelentős mértékű korrupcióval sem, amely szerinte megágyazott a baloldal 2010-es bukásának.
Kutatási program indul az akadémián a siket jelnyelv egységesítésére. A jel esély elnevezésű projekt azt készíti elő, hogy 2017-től a törvényi előírásnak megfelelően be lehessen vezetni a siket oktatásban a jelnyelvet.
Sajátos, kétnyelvű képzést kapnak a hallássérült gyerekek a Cinkotai úti siketek iskolájában. A cél az, hogy a jelnyelvet és a hangzó magyar nyelvet párhuzamosan tudják használni.
A tanáraink a hangos beszédet és a jelenést egymással párhuzamosan használják órák közben. Azoknál a tanulóknál, akiknél nincs szükség jelenés, azoknál csak beszédet alkalmaznak, akinél jelre van szükség, a jelet is alkalmazzák.
Az igazgató azt mondja, a kétnyelvű képzést óvodáskorban érdemes elkezdeni, hogy az iskolában már főként a tananyagra figyelhessenek a diákok.
Egy, kettő...
Sok siketeket nevelő iskolában még nem alkalmazzák a kétnyelvű módszert, amelynek jelenleg nincs is egységes szabályzata. A tervek szerint a következő években azonban elkészül.
A siketek bevonásával összegyűjtünk nagyon nagy mennyiségű jelnyelvi anyagot, tehát felvételek készülnek. A felvételek alapján megtörténik egy nyelvtan, leírás, tananyagok készülnek, jelnyelvi szótár készül.
2017-től a hallássérült gyermekeket nevelő intézmények már kötelesek lesznek kétnyelvű módszerrel biztosítani az óvodai és iskolai oktatást, ha a szülő ezt kéri. Ezzel a módszerrel Magyarországon a siket gyerekek először magyar jelnyelven tanuljanak, és utána a magyar hangzónyelvet tudják megtanulni, és így mind a kettőt tökéletesen fogják majd alkalmazni, és így lesznek igazán sikeres emberek a jövőben. Magyarországon jelenleg mintegy 10 000 siket ember él, így ők alkotják a harmadik legnagyobb nyelvi és kulturális kisebbséget.
Híradóval legközelebb 16:40 perckor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!